Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, böjt első vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Jób könyvében, az első fejezetben, a 8. verstől a 22. versig a következőképpen. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, sok ember kérdezgeti, aztán létezik-e sátán? Sok ember meg azt kérdezgeti, aztán létezik-e Isten? A választ mindenkinek saját magának kell megadnia. Hiába kiabál a papa szószéken, hiába fenyegetőzik ördöggel, kárhozattal, ahogyan az a középkorban, tudjuk, szokásban volt, a döntést mindenkinek egyedül magának kell meghoznia. Hogy van-e sátán, mint személyes gonosz? Testvérek, megvallom őszintén, nem tudom. De annyi bizonyos, hogy a szenvedés az létező valóság ebben a világban. Annyi bizonyos, hogy megkábult, beleszédült ez a mostani ember a tudomány és a technika vívmányaiba. Számára minden anyag, számára minden energia. És az Isten sem nem anyag, sem nem energia, az Isten az rend. Rend a kicsiben, a mikrokozmoszban, maga a szó, hogy kozmosz, rendezett világot jelent, és a makrokozmoszban is. Isten rendje mindenhol jelen van ebben a világban. Itt is, közöttünk és bennünk, és a világegyetem másik sarkában is. Mert Isten a rend Istene. és ahol a rendetlenség uralkodik, ahol káosz van, nos, az bizony félelmet keltő. Félelmet keltő az Isten hiánya. Félelmet keltő a rendetlenség. Sőt, nem csodálkozom azon, ha egyesek tudatosságot, sőt, személyes hatalmat hisznek, vélnek a káosz mögött. Mert az Isten hiánya az nagy fájdalmat okoz. Jób könyve egy különleges könyv az Ószövetségben. Jób könyve egy irodalmi alkotás. Egy gyönyörű irodalmi alkotás. Jób könyvében szerepel először az a szó, hogy sátán. Személynévként. Sátán, ahogyan a Korán mondja, sötán. A sátán szó azt jelenti, hogy kikerülni. Kitérni pontosabban. Itt személyes hatalmat jelöl. De miről is van szó Jób könyvében? Aki olvasta Jób könyvét, az tudja, hogy párbeszédek vannak ebben a könyvben egymás után. Jób válaszol a fölvetett kérdésekre, hiszen ott vannak az ő barátai. Elifáz, Bildád és Cófár. Mindegyik egy-egy iskolát, egy filozófiai iskolát képvisel, és mindegyik meg akarja magyarázni, hogy mi az értelme a szenvedésnek. Ezek a barátok, ezek nem voltak lelketlenek. Oda mentek, látták, ahogyan szenved Jób. A történetből kiderül, hogy Isten a sátánnak kiszolgáltatja Jóbot, és sátán a kínzó, a kísértő ebben professzionális. Tudja, hogy hogy kell gyötörni az embert. Szenved Jób, a barátok oda mennek, és 7 napig egy szót nem szólnak. Nem okoskodnak, egy szót nem szólnak, csak leülnek, és ott vannak Jób mellett. És nem szólnak semmit, a jelenlétükkel részvétet nyilvánítanak. Sajnálják Jóbot. A felesége. Jóbnak a felesége igazi materialista. Ő ugyanis azt mondja Jóbnak, mikor látja, hogy mennyire szenved ez a szerencsétlen férje, aki rögtön bűnbánatot tart, hamuba ül, zsákruhát vesz fel, lenyiratja a haját, és a hamut rászórja a fejére, és mivel iszonyatos fájdalmai vannak, és kiütései, ezért törött cserépdarabokkal vakarja a bőrét. Gondolom, vér is folyhatott belőle. Amikor ezt látja a felesége, akkor azt mondja, Jób, átkozz meg az Isten, és hajd meg. Ez volt neki a megoldási kulcsa. Átkozz meg az Istent, és hajd meg. A barátok ott vannak, ülnek, és nem szólnak semmit. Majd aztán megszólalnak, és elmondják, hogy szerintük Jób miért szenved. Az egyik azt mondja, hogy Jób, valószínű azért szenvedsz, mert nem voltál elég istenes életű. Tudjuk azt, hogy Jób fethetetlen volt. Jób nem csak, hogy istenes életű volt, de a fiak, amikor tartottak egy lakomát, akkor a fiakért úgy együttesen is bemutatott egy engesztelő áldozatot Jób, sőt, mi több, a fiakért külön-külön is bemutatott egy engesztelő áldozatot. Jób abszolút fethetetlen volt. Amikor az ember szenved, hiszen ez a könyv attól olyan csodálatos, hogy az emberi szenvedés titokzatosságáról szól, amikor az ember szenved, akkor társra van szüksége. Jób felesége, a neki rendelt társ feladja. Átkozz meg az Istent, és hajd meg. A barátok pedig egyéni okoskodásban próbálnak valami vigasztalót nyújtani. Nagyon nehéz a szenvedő embernek vigasztalást nyújtani. Sosem felejtem el, azt az évfolyam társamat, aki még teológus volt, de már gyülekezetet gondozott úgy, mint én, és elmondta, hogy kórházba ment, és ott feküdt mellette egy ember, mindkét lábát amputálták, és akkor ő pedig ott állt mellette két egészséges lábbal, mit tud mondani az egészséges ennek az embernek. Nagyon nehéz a szenvedőnek valami vigasztalót mondani. Talán éppen ezért hallgatnak jobb barátai is. Mégis a szenvedés az egy különleges állapot, mert a szenvedőt és a szenvedésben legalább gesztusértékűen részt vállaló barátot vagy szerettünket egymásba olvasztja. Lehetőséget ad a legmélyebb emberi találkozásra. És ahol találkoznak az emberek őszintén, ott nem csak egymással találkoznak, ott az Istennel is találkoznak. Az Isten emberhez hajolása nem más, mint a találkozás. Amikor az Isten kegyelme szerint kitöltődik, kiteljesedik két ember a találkozásban. Nagy tudás ez. Ugyanakkor a szenvedő ember mindig vívódó ember is. A szenvedő ember átél egyfajta tragikus magányt. Keserű mondatok hagyják el az ő ajkát, ahogyan Jobbnak is van egy szenvedés vallomása. A nyomorúságok sorsba gyúrt, elkerülhetetlen igazságait kimondani, ez az őszinte panasz. Ebben a különös helyzetben, amikor az elmúló és az örökké való dimenziói surlódnak, akkor az ember közelebb érzi magát az Istenhez. Nem véletlenül. A kórházban, a betegágyon hirtelen van idő az Istenre. Hirtelen meglátja az ember azt, hogy ebben a világban minden más is az Isten kezében van, nem csak az ő élete. Ott a betegágyon minden kapcsolat elnyeri a maga értékét. Jobb ott van, és egyetlen kapaszkodó számára a szenvedésben a hit. Az Istenhez való ragaszkodásnak a lehetősége. A hit, ami megtapasztalható apró csodákban, és ezek az apró csodák, megtapasztalások aztán később bizalommá, hitté, tudássá állnak össze bennünk. Hogy is mondja? Jó, tudom, hogy az én megváltóm él. Nem hiszi, tudja. Én is tudom, hogy az Isten az Isten. Isten soha senki nem látta. Én sem láttam. Mégis tudom, hogy az Isten az Isten. És azt is tudom, hogy nem attól lesz valaki Isten hívő, mert én tudom, hogy van Isten. Hanem azért, mert ő maga is rájön arra, hogy az Isten kormányozza ezt a világot. Vannak olyanok a Földön, akik azt mondják magukról, hogy materialisták. Ezek a materialisták körülbelül a vallásszociológiai felmérések szerint az emberiségnek a 3-4%-át jelentik csupán. Lehet, hogy én materialista vagyok. De nem tudom. Nem tudom megtagadni az őseimet, akik itt mozognak az én sejtjeimben, akik a genetikámon keresztül irányíthatják az érzéseimet, a gondolataimat. Bizonyára nem volt minden ősöm szent. Bizonyára nem volt minden ősöm csirkefogó. Küzdöttek, ugyanúgy, ahogy én is küzdök, hittek, ugyanolyan dinamikusan, ahogy én is próbálok hinni. Az ember vallásos lény. Az emberben ott van az Isten. Az ember szíve mélyén ott van az atya töredezett képe. Aztán a gondviselés az, ami ezeket a képdarabkákat, ezeket a mozaikokat összeilleszti a maga idejében, a maga rendjében. Szent Mónika, Augustinusnak az édesanyja, 30 éven keresztül imádkozott a fiáért. Térjen már meg ez az ágoston! Aztán 30 év után megtért. Hagyta, hogy az Isten munkálkodjék. Nehéz nekünk ezt látni, hogy az Isten számára az idő az nem tényező. Számunkra az idő az faktor. Számunkra az idő rettenetesen fontos. Idői nyomásban él ez a mostani generáció. Az Isten számára azonban idő, mint olyan, nem létezik. Isten ugyanis örökké való. Ő a mindenható Isten. Övé az idő is. Jób tehát szenved. Amikor szenved az ember, az egy megalázó állapot. Azért megalázó, mert kiszolgáltatott az ember. Hányszor hallottam azt idősebbektől is, hogy jaj, csak nehogy rászoruljak másokra. Az ember nem szeret kiszolgáltatott helyzetben lenni. Aztán mégis eljönnek azok a napok, ahogy a Szentírás mondja, amelyekre azt mondjuk, hogy nem szeretem napok. Mert amikor fiatalok vagyunk, akkor oda megyünk, ahova akarunk. Olyan szépen, irodalmian szépen mondja a Szentírás, amikor fiatal vagy, akkor magad övezed föl magadat, azaz gyűröd a felső ruhádat az övedbe, magad övezed fel magadat, és oda mész, ahova akarod. Amikor meg megöregszel, akkor mások öveznek fel téged, és oda visznek, ahova nem akarod. Elviselni ezt nagyon nehéz. Csak az ember ne legyen kiszolgáltatott. Az Isten, amikor ver, amikor büntet, akkor azt nem azért teszi, mert próbára akar tenni minket. Az Isten nem szadista. Az Isten nem gyönyörködik a kínunkban. Az egy másik kérdés, hogy a szenvedéseinknek a nagy részét magunknak köszönhetjük. Van egy isteni rend, és mi nem akarunk harmonizálni az isteni renddel. Pedig az Isten elénk adja az életet az ő rendjében. És aztán a rendetlenség miatt el kell hordoznunk a következményeket. Akár még az egészség megromlásában is. Annyi bizonyos, hogy csapást, verést elszenvedni nem jó. Ha verekszik az ember, akkor adhat egy-két pofont. De ha verik, akkor ez azt jelenti, hogy csak ő kapja a pofonokat. És amikor az Isten megengedi, hogy szenvedjünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi szenvedünk, és nekünk fáj, és rettenetesen fáj. Na ilyenkor az ember nagyon igényli, hogy legyen mellette valaki. Ugye emlékszünk, amikor kicsin gyermekek voltunk, és betegek voltunk, akkor anya után kiáltottunk, hogy jöjjön oda, valaki legyen mellettünk, mert szenvedni egyedül a legnyomorúságosabb dolog. Szenvedés csúcspontja a halál, ami már nem fájdalmas, de a hozzávezető út lehet az. Legnagyobb tragédiája az emberi létnek a halál. A sebek, a lélek sebei, azok végigkísérnek minket egy egész életen keresztül, de a legnagyobb seb, amiben mindenki belevérzik, az tulajdonképpen a halál. Nincs nekünk válaszunk a halálra. A halál utáni létre reménységünk van, hogy majd lesz tovább. Ahogyan mondtam, Jób azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él. Tudom, hogy hova megyek. Az igazság az, hogy ez az egész könyv Jób szenvedésével foglalkozik, de valójában az emberi egyetemes szenvedésről szól. Arról, hogy legvégül mindent vissza kell adnunk annak, akitől kaptuk. Ha akarjuk, ha nem. Vissza kell adnunk. Egyszer ugyanis megszűnik engedelmeskedni a testünk, azt mondják, hogy mint egy 50 billió sejtünk van. 50 billió sejt. Micsoda csodálatos zenekar ez. Testünk külön, külön picinke tagjai. És aztán a többség azt mondja ebben a zenekarban, nem bírom tovább. Elfáradtam. És hiába nyüszítünk, üvöltözünk, rá kell döbbennünk, hogy az élet nekünk nem jár, hanem ajándékba kaptuk. Ha pedig úgy éljük az életünket, ahogyan azt Isten törvénye szívünkbe, lelkünkbe plántálta, akkor a következmények miatt ne siránkozzunk, mert az önsajnálatnál nincs szánalmasabb dolog a világon. A halál az törvény, az élet törvénye. Az élet istené, tőle kaptuk, és ő is veszi vissza. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az élet elvételének a joga is alapvető emberi jog. Ők harcolnak az eutanáziáért. Eutanázia az azt jelenti, hogy jó halál. Ők szép halálnak fordítják. A halál nem szép. A halál nem is jó. A halál egy pont. A mi hitünk szerint nem pont, hanem kettős pont. Valami újnak a kezdete. Mi tudjuk, hogy nem a semmibe esünk, csapódunk bele, hanem Isten tenyerébe hull alá a lelkünk. Isten kezében van az élet minden egyes formája, és nem a mi kezünkben. Az, hogy mekkora kincs az élet, ezt megtanítani, továbbadni a következő generációnak, megmutatni azt, hogy milyen csodálatos dolog az élet, a mi alapvető feladatunk. Ha ezt tényleg úgy tennénk, olyan missziói elhivatással, ahogyan nem tesszük, akkor talán kevesebb tragédia lenne közlekedési utakon, extrém sporttúrákon, és talán még háború sem lenne. Amíg persze a reklámok azt sugallják, hogy mindenkinek csak akkor lesz igazán minőségi élete, ha keresi a veszélyt vizen, földön, levegőben, eladdig nehéz lesz megértetni ifjainkkal az ősi bölcsesség Jézusi interpretációját, amit hallhattunk az oltár előtti igében is. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Mivel minden élet a Teremtő Isten kezében van, ezért különösen tisztelni kellene az élet minden formáját. Azzal is tisztában kellene lennünk, hogy az élet, mivel nem a miénk, csak néhány évtizedes használatra ingyen kaptuk. Egyszer Isten visszakéri. Sőt, számot is kell adni róla. Tudtuk-e arra fordítani a kapott lehetőségeket, amire Isten szánta? Amit kaptunk, azt a talentumot, ahhoz szereztünk-e még egyet? Eljutottunk-e a jó szándék igenlésétől a megcselekedett jóig? Vagy csak elmélkedtünk? És szép gondolatokat fogalmaztunk meg arról, hogy Isten kezében van minden élet. Életünk telve van nyugtalansággal. Nyugtalanok vagyunk, és ez a végességünkből fakad. Aki egy kicsit is elgondolkodik az életen, legyen az egy virág élete, egy állaté vagy emberé, az észreveszi a mindent átszövő nyugtalanság okát, az elmúlást, a halált. Amíg életünk bimbózik, s virágba borul, természetesnek vesszük, hogy aki megöregedett, annak meg is kell halnia. Ilyenkor sokkal fontosabbnak tartjuk álmainkat, lehetőségeinket, a célokat, amiket kitűzünk magunk elé. Nem is gondolunk arra, hogy egyszer eljön az idő, amikor már nem élünk, halunk az álmokért, melyeket kergettünk, és talán éveket, lehet, hogy évtizedeket pazaroltunk rájuk. Aztán kiderült, hogy mennyire hiába való is volt. Hiszen van sokkal fontosabb is ennél. Az Isten. Az Istenre találás. Önmagamban, a másikban, és az egész teremtettségben. Jobb szenvedései közepette nem csak megérti ezt, de tovább is adja. És Jobb könyvének a vége azzal zárul, hogy az isteni titokzatosság része a szenvedés. Jobb egy gyönyörű himnuszt mond el az Isten hatalmáról. És ez a himnusz görögül doxológia, vagyis dicsőségmondás az Isten nagyságáról és szépségéről. Itt találkozhatunk azzal a szóval, hogy böhémót, behemót, amit nem tudtak lefordítani Károli Gáspár és az ő fordító brigádja nagy állatnak. Tulajdonképpen vízilóról van szó. Milyen szép az élet dicsérete mindenhol. És itt van Jobb és dicsőség mondással tesz bizonyságot, miközben szenved. Aki szenvedés közepette is tudja dicsérni az Istent, arra a világ azt mondja, hogy bolond. Aki viszont átérezte már, hogy mit jelent szenvedni, az nagyon jól tudja, hogy a szenvedésben dicsőséget mondani kiváltság. Egy bizonyos testünknek, ennek a csodálatos isteni masinának valamelyik szerkezete egyszer csak nem fogja tovább bírni. Hiába az akarásunk, az elhasználódott fogaskerekek már nem lesznek képesek betölteni a feladatukat, és életünk Isten teremtette gyönyörű óraműve szép lassan. Testünk már nem ketyeg tovább, ránk köszönt a végső nyugalom. Aki életében érezte Isten közelségét, az nem csak hiszi és reméli, de tudja is, hogy aki utoljára megáll a por fölött, az az életet meg és kiváltó Isten maga. Nem állít vissza az elejére, mint a társas játékban, hogy újra és újra elhordozzuk sorsunkat, csak más testben, ahogyan a lélekvándorlást preferálók gondolják, és talán majd egyszer lekörözzük még a többieket is, hanem egyszerűen, és ez az evangélium magához emel. Ez az egymásra találás majd mindenre megoldást ad, hiszen akkor mi is ugyanúgy fogjuk látni Istent, ahogyan ő lát minket itt és most. Azaz ismerni fogjuk az Istent, és ezért már nem kérdezünk semmit, csak énekelünk, dicsőítjük, énekelünk, dicsérjük az Istent végtelen szeretetéért. Aki bölcs, az tanul a mindenségből. Alázatot, kitartást, érzékenységet, szeretetet, irgalmat és megbocsátást. Ettől lesz minőségi élete, és nem a birtoklás örömétől, ami idővel rendre elmúlik. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, aki egy örök Isten vagy, és egyetlen megváltót adtál az egész emberiségnek. Ne engedd, hogy a magunk útján járjunk, és a magunk igazságával dicsekedjünk. Téríts minket magadhoz, hogy nálad egymásra találjunk, és egyek legyünk irgalmat dicsőítésében az Úr Jézus Krisztus által. Amen.